Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 4. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk dr. Tamás Gábor, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar élettani, szervezettani és idegtudományi tanszék egyetemi tanára. Az MTA-STE agykérgi neuronhálózatok kutatócsoport vezetője, Szegeden kezdte idegtudományi tanulmányait dr. Halasi Katalin laboratóriumában. 1994-ben csatlakozott professzor Somogyi Péter kutatócsoportjához Oxfordban. Ezen évek eredményeit tükröző dr. Ebenhard Bullal közölt cikksorozatuk definiálta a neokortikális neuronok közötti szinapszisok hatását, számát és elhelyezkedését. Tamás Gábor volt oxfordi témavezetőivel együttműködésben, két kompetitív nemzetközi pályázat segítségével alapított laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen. A két laborindító pályázat segítségével hazai kutatásait olyan kombinált elektrofiziológiai és neuroanatómiai vizsgálatokra fejlesztett műszerparkon kezdhette, amely az idegsejtek közötti kapcsolatok addig nem elérhető precizitású vizsgálatát tette lehetővé. Tamás Gábor technikai repertoárjának szélesítése végett, az Amerikai Egyesült Államokban, a Columbia University-n professzor Rafael Juste laboratóriumában a két foton és nagysebességű konfokális képalkotó eljárásokban, az idegi modellezés területén pedig professzor Dimitri Csikovszkival, szintén az Egyesült Államokbeli Cold Spring Harbor laboratóriumában szerzett tapasztalatot. A megszerzett tudást felhasználva Tamás Gábor önálló kutatási programot alakított ki egy Wellcome Trust Senior Research Fellowship keretében az idegsejtekre érkező bemenetek kölcsönhatásainak vizsgálatára. Munkája során különös figyelmet fordított a laboratóriumon belüli eljárások egységesítésére, aminek eredményeként létrejött egy 13 000-nél több szinaptikus kapcsolt, elektrofiziológiai kísérletben azonosított és korrelált fény- és elektromikroszkópos eljárások céljaira egyaránt archivált neuronpárból álló könyvtár. Ez az egyedülálló sejtkönyvtár tette lehetővé Tamás Gábor kutatócsoportja számára, hogy igen ritkán előforduló vagy nehezen észlelhető kapcsolatokat vizsgáljon az agykéregben. Tamás Gábor laboratóriumát a későbbiekben további kompetitív források erősítették, amelyekre példa a European Research Advanced Gentje. A világ színvonalú támogatást a laboratórium technikai hátterének fejlesztésén túl arra használta fel, hogy a legtehetségesebb fiatal magyar hallgatókat és kutatókat itthon tartsa. Tamás Gábor kutatói filozófiáját tükrözi eddigi publikációi egy viszonylag kis létszámú kutatócsoporttal korlátozott számú, de kimagasló színvonalú projektre koncentrál, amelyek eredményeként megszületett tanulmányoknak esélyük lehet a legmagasabb impactfaktorú multidisziplináris biológiai és az idegtudományi folyóiratokban való megjelenése. Kutatásai versenyképességét jelzi, hogy pályázatai révén mintegy 2 milliárd forintnyi külföldi támogatás érkezett Szegedre, valamint az MTA-STE agykérgi neuronhálózatok kutatócsoport, melynek 2007 óta folyamatos az MTA kutatócsoporti támogatása. Tamás Gábor elkötelezett nevelője a jövő kutató generációjának. Laboratóriumában ismerkedett a tudománnyal PhD hallgatóként, majd posztdoktorként. Szabadics János, aki ma már az MTA Kokiban kutatócsoport vezetőként a Lendület Program és a Wellcome Trust Senior Research Scholarship támogatottja. Laboratóriumában doktorált Lőrinc Andrea is, aki 2009-ben elnyerte a L'Oréal UNESCO Nemzetközi Nőkért és a Tudományért díjat. Két PhD hallgatója, Szabadics János és Olász Szabolcs is elnyerte a Böhringer Ingelheim PhD scholarship-et. Több egykori tanítványa is senior posztdoktorként dolgozott, vagy dolgozik külföldön, illetve hazánkban. A Széchenyi díjas Tamás Gábor tagja a Magyar Tudományos Akadémiának és az Academia Europe-nak. Elnöke a European Research Council idegtudománnyal és az idegrendszer betegségeivel foglalkozó bírálói paneljének. Alapító tagja az STE biológiai doktori iskolájának, rendszeres előadója az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége, Fenns Hertti téli iskolájának, valamint a Stockholmi Nobel Institute for Neurophysiology Karolinska Institute posztdoktori iskolájának is. Ezen felül mintegy 50 alkalommal volt meghívott előadója nemzetközi konferenciáknak, illetve 30 külföldi egyetemen, kutatóintézetben tartott előadást. Felkérem dr. Tamás Gábor professzor urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, óriási megtiszteltetés számomra, hogy ennyieket üdvözölhetem itt a teremben. És a következő 50 percben azt szeretném bemutatni, hogy a kutatócsoportunk az elmúlt 15-20 évben mivel próbált hozzájárulni az idegtudományhoz. Az alapkérdésünket egy tömör kérdésben próbáltam feltenni a mai napon. Mi teszi az agyunkat emberivé? Ezeket a kérdéseket, vagy hát ezt a kérdést természetesen nem egyedül vizsgálom, hanem kutatócsoportom tagjaival együtt, akik közül külön kiemelném Molnár Gábor nevét, akivel együtt kezdtük a legelső emberi idegsejteket vizsgáló kísérleteket. Szintén szeretném kiemelni azokat a támogatókat, akikről már korábban volt szó, de minden egyes prezentációmkor köteles vagyok bemutatni a European Research Council, az amerikai NIH, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzetközi Agykutatási Program és a GINOP nyújtotta támogatást. Amennyiben össze akarunk hasonlítani két biológiai organizmust, a genomikai érában, amiben ma is élünk, ami arról szól, hogy megismerjük az összes egy adott organizmusban kifejezett gén mennyiségi, minőségi eloszlását, akkor azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy az ember és a leggyakrabban használt kísérleti állatok, a rákcsálók között a gének számát tekintve alig van különbség. Az egérben és az emberben is körülbelül 30 ezer gént találunk. Igazán a kifejezésbeli különbség az nagyjából 300 génre korlátozódik. Ez 1%-a a genomnak. Nem nagyon szeretnék érvelni, de azt hiszem, hogy nem is nagyon szükséges, hogy az ember és a mondjuk úgy, hogy a rákcsálók viselkedése között kicsivel nagyobb a különbség 1%-nál. Amikor elkezdtük az emberi agynak a vizsgálatát, akkor természetesen technikai és etikai problémákba ütköztünk. Hogyan lehet egyáltalán, hogyan szabad kísérletezni emberi szöveten? Az Európai Unióban és Magyarországon ez a terület nagyon egyértelműen szabályozott. Először is engedélyeztetni kell azt az eljárást, amit használni szeretnénk, és az az eljárás, aminek a keretében mi emberi agyakból származó mintákhoz jutunk hozzá, évente körülbelül 25-30 alkalommal, az egy olyan eljárás, amelyeket mindenképpen végre kell hajtani a betegek életének meghosszabbítása érdekében. Mire gondolok itt? Olyan mélyagyi tumorok eltávolítása zajlik a Szegedi Egyetem idegsebészeti klinikáján, amelyek eltávolítása nélkül a várható élettartam rendkívül rövid ezekben a betegekben. Mi arra kértünk etikai engedélyt, hogy a mélyagyi tumorok eltávolításakor eltávolított agykéreg darabokat használjuk fel kísérletezésre. Természetesen ebbe külön-külön minden egyes betegnek bele kell egyeznie írásban. Ez a néhány pont, amit ráfestettünk erre a humán féltekére, azt próbálja illusztrálni, hogy milyen agyrégiókból jutunk mintához. Természetesen olyan agykéreg területekre, amelyek mondjuk úgy, hogy direkt funkció kiesést okoznak, tehát például az elsődleges látókéreg, mozgatókéreg, amely gyakorlatilag hétköznapi szinten is rendkívüli viselkedésbeli károsodást okozna, na ezekből a területekből soha nem fogunk mintát kapni. Amiből viszont kapunk, azok elsősorban az úgynevezett asszociációs agykéreg területek, amely az emberi gondolkodás központja is. Hogyan vizsgáljuk az emberi idegsejtek közti kapcsolatokat? Talán középiskolából emlékeznek arra, hogy amikor egy sejt nyugalomban van, akkor beszélhetünk úgynevezett nyugalmi membrán potenciáról, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem beszélget senki senkivel az idegrendszerben. Amikor pedig az idegsejtek kommunikálnak egymással, akkor megint csak középiskolából arra emlékeznek, hogy vannak úgynevezett akciós potenciálok, és amikor az akciós potenciálok bekövetkeznek, akkor jeladás történik az egyik idegsejt felől másik felé. Nos, ezeket a kapcsolatokat mi úgy vizsgáljuk, hogy úgynevezett túlélő agyszeret preparátumot készítünk az emberi agykéregből. Ezen a képen egy 75 éves férfi betegből származó mintát mutatok be önöknek, amelyet egy olyan mikroszkópos eljárással készítettünk, amely nem igényli a minta megfestését. Látszik rajta egy úgynevezett piramissejt, az alakja adja a nevét, ez serkentő funkciójú az idegrendszerünkben. A serkentő funkció azt jelenti, hogy amikor a sejtet aktiváljuk például ezzel a két akciós potenciállal, akkor az ezzel egy időben elvezetett másik sejten pozitív irányú serkentő jeleket generálunk. A képen azt is látják, hogy ez a két árnyék, ez rá tapad erre a két sejtre, ez a két elektródánk, aminek segítségével rögzítjük ezeket az elektromos jeleket. Ez az eljárás nem annyira egyszerű, azt tessék elképzelni, hogy mondjuk azt a feladatot adom önöknek otthon este a fürdőkádban, hogy fújjanak néhány szappanbuborékot, fogjanak meg egy szívószálat, és úgy tessék rátapasztani a szívószálat a szappanbuborékra, hogy az közben ne durranjon ki. Ja, és ezután két órán keresztül tartsák a szappanbuborékon a szívószálat, amivel elvezetnék az azon keresztül folyó elektromos jeleket. Nos, mi nem egy szappanbuborék méretben csináljuk ezt, hanem hogyha itt a skálát ezt megfigyelik, akkor ez így nagyjából 10 mikrométer átmérőjű. Ugye csak a mihez tartás véget, egy hajszál, az körülbelül 10-szer olyan vastag, mint amilyen átmérőjű ez a sejt. Ezután, az eljárás után, amikor a kapcsolatokat rögzítjük, egy festéket juttatunk a vizsgált sejtekbe, és azoknak az anatómiáját is meg tudjuk vizsgálni, majd pedig gyakorlatilag elektronmikroszkóppal nanotérképezzük azokat a kapcsolatokat, amelyek potenciálisan összekötik ezt a két sejtet. Amikor kipróbáljuk egy kísérleti rendszerben, hogy milyen hatása van egy idegsejtnek egy másik idegsejten, akkor a következő általános kép bontakozik ki. Itt látunk egy akciós potenciált, és annak a hatását keressük a másik sejtben. Ugye jól látszik, hogy ezen a kis rövid alapvonalon az akciós potenciál előtt, az ábra bal oldalán nem történik semmi, hanem amikor az akciós potenciál elérkezik, akkor a posztszinaptikus sejtnek a válasza is elindul. Innen tudjuk, hogy ez az akciós potenciál okozza ezeket a hatásokat. Ezt látjuk akkor, hogyha egy kísérleti állatban keressük a kapcsolatokat. Mi történik az emberben? Egyetlen akciós potenciálra nem egy választ kapunk, egy hullámformát, hanem egy nagyon bonyolult, szinte össze-visszának tűnő esemény láncolatot, esemény sorozatot alakítunk ki a párhuzamosan elvezetett sejtekben. A legelső emberi kísérletben is megfigyeltük ezt a jelenséget 2004 őszén. És azóta ezt rendszeresen tapasztaljuk, amikor, mint például a mai napon is, emberi mintákon tudunk kísérletezni. Hogyan lehet ezeket az egy jellel generált emberi jelsorozatokat jellemezni? Ugye alapvetően két verzió van. Vagy azt látjuk, mint itt a felső kis pici videón, hogy egy esemény valami brutális esemény sorozatot generál, esemény lavinát generál, kontrolltalanul, vagy pedig mint itt a magyar népmesékben, egyetlen egy galamb valami szép motívumokból álló értelmezhető jelsorozatot generál. Nos, gyerekkoromban a kedvenc műsorom az a magyar népmesék voltak, úgyhogy azt szeretném bemutatni, hogy a magyar népmesék az emberi jelsorozatokban is folytatódnak. Tehát egy olyan motívumrendszert lehet találni ezekben a jelsorozatokban, amelyek bizonyos szempontból idézőjelben értelmesnek tekinthetők. Honnan tudjuk ezt? Hogyha ezekben a jelsorozatokban megjelöljük a serkentő és gátló eseményeknek a kezdetét egy piros meg egy kék ponttal, és ezeknek a sorrendjét próbáljuk vizsgálgatni, illetve azt, hogy amikor például itt bekövetkezik ebben az esemény felhőben egy piros esemény, akkor azzal párhuzamosan időben hozzá kapcsolva bekövetkezik-e egy kék ponttal jelzett esemény. Vagyis azt vizsgáljuk, hogy az akciós potenciálhoz képest mozog-e az őt követő eseménypontoknak a hálózata, illetve hogy ezek együtt mozognak-e ezek a pontok. A legtöbb esetben az a válaszom erre a kérdésre, hogy bizony nem. Tehát van ilyen lavinoid része is ennek az eseményhálózatnak. Azonban olyan események is megfigyelhetők, ahol a két pont, aminek az időzítését ebben a koordinátorrendszerben ábrázoljuk, kéz a kézben mozog az akciós potenciálhoz képest. Ezt úgy tessék elképzelni, mint amikor elindítunk egy mondatot, és a mondat közepén valahol az egy szóba tartozó betűk ugyanúgy mozognak. Tudjuk cserélni a szórendet, de gyakorlatilag egy szó az mindig ugyanabból a betűhalmazból áll. És ezek a betűhalmazok bizony megfigyelhetők ezekben az emberi jelsorozatokban. Ezen a ponton nagyon megörültünk, amikor az analízisben ideértünk, ugyanis 1949-ben egy Donald Hebb nevű kanadai pszichológus azt mondta, hogy a memória építőköveit úgy kell elképzelnünk az idegrendszerben, hogy gyakorlatilag jelsorozatokat formálnak a memória építőkövei. Hogy kell ezt elképzelni? Ha A és B sejt ugyanabba az úgynevezett funkcionális sejthálózatba kapcsolódik, akkor az A sejt által elindított jelsorozat a C és a D sejten keresztül valahogy elér a B sejtig, és a B sejt működését is befolyásolja. Tessék észrevenni, hogy egy ilyen emberi jelsorozatban ugyanez következik be, ugyanis amikor aktiváljuk itt az A sejtet, akkor a C és a D sejten keresztül a másik elektródánkkal vizsgált B sejten is megfigyelhetünk változásokat. Így tehát kísérletesen tudtunk bizonyítékot nyújtani egy fél évszázaddal a kísérleteink előtt felállított hipotézisre, és nem máshol, mint az emberi agykéregben. Hangsúlyozom, patkányban, egérben végzett több ezer kísérletünkben ezeket nem tudtuk megfigyelni. Tehát valamiért a mi agykérgünk ezekre a hálózatokra van hangolva. Miért hangoljuk így az agykérgünket? Két közlekedési lámpa van ebben a sejthálózatban elrejtve, és ennek a funkcióját szeretném megvilágítani az előadás során az önök számára. Kezdjük először itt a C sejt alatt látható közlekedési lámpával, amit úgy tudnék jellemezni, hogy gyakorlatilag el kell tudnunk azt dönteni, hogy egy adott sejt serkentő vagy gátló hatású, illetve mennyire serkentő hatású. Hogyha az agykérgi gátló sejtek hatását vizsgáljuk a célsejteken, akkor ezt a két példát szeretném önöknek bemutatni. A kosársejtek arról kapták a nevüket, hogy kosárszerűen körbefonják a célsejtek központi sejtrégióját. Az axoaxonikus vagy kandeláber sejtek pedig arról ismerszenek meg, hogy a célsejteken, a célsejtek jeladó sejterületén, az úgynevezett axonon a kezdeti szakaszt célozzák meg. Sehol máshol nem kapcsolódnak a célsejtekhez. Hogyha ennek a két sejtnek a hatását összehasonlítjuk a fekete célsejteken, akkor azt látjuk, hogy amikor ezek a fekete sejtek kvázi akcióra kész állapotban vannak, akkor mind a két bemenet, a kosársejtek felől érkező és az axoaxonikus sejtek felől érkező bemenet is negatív irányba változtatja meg a célsejt működését. Tehát mind a két sejt gátló hatású lesz. Ha viszont nyugalmi állapotban vannak a célsejtek, akkor a kosársejt hatása szín még ismét gátló marad, viszont a piros sejtek felől az axonra serkentő hatás érkezik. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan gátló sejtek, amelyek működéstől függetlenül gátlók maradnak, viszont van egy gátló sejt, ami alkalmasint serkentő hatású is lehet. Milyen hatása van ennek a hálózatot tekintve? Ha aktiválunk egy ilyen axoaxonikus sejtet, akkor a célsejtekben ugye az előbb látták, hogy vagy gátló, vagy serkentő hatás alakul ki. Eddig még azt mondanám, hogy nem egy túl nagy kaland. Viszont az axoaxonikus sejtek, a piramis sejtek egy bizonyos csoportjában, nagyjából a 4%-ában olyan erős serkentő hatásúak, hogy a célsejtet is aktív állapotba képesek hozni. Ez azért fontos, mert hogyha van egy akciós potenciálunk a kezdősejtben, és egy akciós potenciálunk a célsejtben, akkor már egy sejtláncolatot tudunk ezen az úton elindítani. És erre is tudunk példát találni az emberi rendszerekben. Tehát van egy olyan sejtünk, amely képes ezt az esemény folyamatot továbbítani. Megvan tehát egy közlekedési lámpánkra a magyarázat. A kandeláber vagy axoaxonikus sejtek, a célsejtek egy bizonyos csoportját aktiválni képesek, ezekkel az erős nyilakkal próbáltam ezt érzékeltetni. Hogyan indítjuk el ezeket a jelfolyamatokat, vagy jelsorozatokat? Ugye látják itt a nyilak erejét, gyakorlatilag amikor piramis sejtek felől próbálunk valamit elindítani az emberi agyban, akkor is van egy jelzőlámpánk. Piramis sejtek felől ezekre a kör alakú gátló, vagy serkentő és gátló sejtekre mindig erős kapcsolatokat látunk. Piramis sejtek egymás között mindig gyenge kapcsolatokat alakítanak ki. Tehát ezt a jelző lámpát zöldre és pirosra is tudjuk állítani. De vajon működés függően tudjuk-e az erős kapcsolatokat, amelyek kiépítik ezeket a memória építő kockákat, hangolni? Erre a kérdésre Kari Lamsza kollégám adott választ az elmúlt évben munkatársaival. Kari 3 éve költözött hozzánk Oxfordból, és csatlakozott ahhoz a néhány kutatócsoporthoz, aki ezeken az emberi mintákon végzi hetente egyszer-kétszer a munkáját. Kari gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb szakértője abban, hogy hogyan lehet a sejtszintű tanulási folyamatokat tanulmányozni. Mit kell ez alatt érteni? Tessék megnézni itt ezt a jelsorozatot. Ugye azt írtam ide, hogy lehalkítás. Hogyha a sejtet, ami iniciálja ezt a jelsorozatot, rendszeresen rövid kis prr-prr-prr-prr módon aktiváljuk, akkor egy idő után ugyanazt érjük el ezzel a kapcsolattal, mint hogyha lehalkítanánk a rádiót. Gyakorlatilag lecsökkentjük azt a hangerőt, amivel ez a sejt a célsejthez beszél. Nos, ugye csak azt a rádiót lehet lehalkítani, ami elegendően hangos előtte. Tehát azt a rádiót, ami csendes, az gyakorlatilag nem sok értelme van halkítani tovább, mert akkor megszűnik a jeltovábbítás. Kariék felfedezése éppen az volt, hogy rájöttek arra a mechanizmusra, ami az emberi hálózatokban specifikusan képes lehalkítani ezeket az erős szinapszisokat, és gyengévé varázsolja őket. Ugye van egy ilyen mondás, hogy ismétlés a tudás anyja. Na itt ebben az esetben az ismétlés, a lehalkítás, vagy az ismétlés a felejtés anyja. Ugyanis ezek a szinapszisok, azok a kapcsolatok, amik ezt a két sejtet összekötik, a lehalkítás után újra megerősíthető állapotba kerülnek, újra tanulóképes állapotba kerülnek. Tehát gyakorlatilag van egy olyan jelzőlámpánk, amelyet tanulás függően tudunk pirosra vagy zöldre állítani, és ennek segítségével elindíthatjuk azt az eseményláncolatot, amit ugye Donald Hebb szerint fontosnak kell gondolnunk a memória összeépítésében. De mitől is ilyen erősek ezek a szinapszisok? Mitől erősebbek az emberi kapcsolatok, mint például, amit az állatokban látunk? Miért látunk csak az emberben ilyen erős kapcsolatokat a sejtek között? Tessék megnézni itt ezt az ábrát, ami megpróbálja összehasonlítani ugyanazon a skálán egy patkányban mért kapcsolatnak az erejét az emberben mérhető kapcsolatok erejével. Egy nagyságrenddel erősebb kapcsolatok köthetik össze a mi sejtjeinket. Hogy ez mitől alakul így ki, azt elektromikroszkópos módszerekkel próbáltuk megfejteni. Ugye az elektromikroszkópiát gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt mindenki temette. Erre mit hallok ma a rádióban? Hát elektromikroszkópiáért adták a Nobel-díjat. A mai napon a kémiai Nobel-díjat. Nem ezért a módszerért, hanem a krioelektromikroszkópiának a kifejlesztéséért. Minden esetre nyugodtan mondhatom, hogy az elektromikroszkópia továbbra is él és virul, és nagyon örülök, hogy az én egykori mesterem Halász Norbert is itt van ezen az előadáson, akitől én az első elektromikroszkópos leckéket kaptam. Köszönöm szépen. Amit itt látnak ezen a képen, egy elektromikroszkópos tomogram. Azt tessék elképzelni, hogy ugye a kezemnek a belsejét szeretném valahogy megvizsgálni, de úgy, hogy nem ejtek rajta sebet, hanem megpróbálok belefókuszálni és kifókuszálni, hogy lássam, hogy mi történik belül. Nagyjából ezt végezzük el egy körülbelül 200 nanométer vastag szövetben az elektromikroszkópos tomográfia segítségével, fókuszálunk kibe ebben a térrészben. És miközben ezt tesszük, és felnagyítunk egy szinapszist, aminek az kezdet, vagy a preszinaptikus oldalán látszanak ezek a kis hólyagocskák, amik felszabadítják azt a jelátvívő anyagot, amit a posztszinaptikus sejtünk érzékel, megszámoljuk, hogy hány olyan hólyagocska van a jeladó sejtben, ami éppen szignalizál a célsejt felé. Ezeket kis vörös pöttyökkel jelöltük meg. Ezzel a módszerrel tehát tényleg darabonként meg tudjuk számolni, hogy egy emberi szinapszisban hányszor fordul ez elő. Nos, ha összehasonlítjuk az emberi szinaptikus vezikulák, aktív szinaptikus vezikulák számát a rákcsálókban lévő, hozzáférhető szinaptikus vezikulák számával, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül egy ilyen 5-6-szoros erősséget találunk az emberekben, a rákcsálókhoz képest. Tehát körülbelül 5-6 vezikula van egy emberi szinapszisban, és általában egy a patkányban. Nos, a kettő között van egy fundamentális különbség, ahol csak egy vezikula áll rendelkezésre egy kapcsolat működtetéséhez, az a kapcsolat úgy működik, hogy vagy be van kapcsolva, vagy nincs. A kettő között nincs átmenet. Tehát vagy szól valami, vagy csendes. Az embernél radikálisan más a helyzet. Ott tudjuk változtatni a hangerőt. Ott fel tudjuk tenni 6-osra, 4-esre, 2-esre, és teljesen el is tudjuk halkítani. Tehát az a skálázhatóság, ami az emberi szinapszisokra jellemző, az nincsen a rákcsálókban egyrészt. Másrészt a rákcsálókban nem érhető el az a hangerő, ami az emberi szinapszisok számára természetes. Tehát ez a magyarázata annak, hogy ezeket az erős nyilakat ide tudtam tenni. Amikor oxfordi diák voltam, akkor minden reggel a teljes emberek hozták számunkra egy kis kaniszterekben a teljes üvegeket. Arra emlékeztetett engem a patkány és az ember szinapszisainak az összehasonlítása, hogy milyen harcokat vívtunk akkor, amikor már csak egy üveg maradt abban a kis rácsos kaniszterben, amit letettek az ajtónk elé, mindenki azért harcolt. Ellentétben akkor, amikor mondjuk szombaton reggel én szoktam felébredni legelőször, és szabadon kiválaszthattam, hogy éppen hány liter tejecskét fogok megreggelizni. Ez a különbség, tehát ez a választásnak a szabadsága jellemzi alapvetően az emberi hálózatokat. A választás szabadságát úgy is lehet értelmezni, hogy megválaszthatjuk, hogy ha valami elromlik, azt hogyan próbáljuk megjavítani. Talán meglepi önöket, de nagy valószínűséggel merem állítani, hogy az itt ülő emberek, azok az életük során, itt ülő emberek 40%-a élete során legalább egyszer fog találkozni antidepresszánsokkal olyan formában, hogy be is veszi őket. Ezek a legszélesebb körben felírt központi idegrendszerre ható gyógyszerek. Ugye, professzor úr? Hogyha ezt megfontoljuk, akkor talán érdemes megnézni, hogy mit csinálnak ezek a gyógyszerek ezekkel az emberi hálózatokkal. Befolyásolják-e a működést? Hát, vegyünk be egy Prozacot kísérletesen. Látnak különbséget a kontrollhoz képest akkor, amikor jelen van a Prozac? Brutális a különbség. És hogyha kimossuk, akkor visszajön az eredeti mintázat. Amit a Prozackal a tabletták vagy kapszulák bevétele után rögtön elérünk, az az, hogy ezeket az erős kapcsolatokat lehalkítjuk. Egy idő után, egy-két hét után magukhoz térnek, de az biztos, hogy amikor például ezeket az antidepresszánsokat bevezették a piacra, ezeket a kísérleteket nem végezték el. Ez arra szerettem volna utalni, hogy bizony a legtöbb széles körben használt gyógyszerünk teljes hatásmechanizmusát nagyon ritkán ismerjük. És elég óvatosan kell kezelni azokat az eredményeket, amelyeket elsősorban a központi idegrendszer vizsgálatakor nem emberi kísérletekben értek el. Más szempontból is nagyon hasznos a Prozackal kapcsolatos gondolatmenet, ugyanis, hogyha valaki természetes vizekből származó mintát juttat a szervezetébe, hogy nagyon bonyolultan fogalmazza meg azt, hogy kinyitja otthon a csapot, akkor készüljön fel arra, hogy abban mi minden található. Ugyanis az Európában, Japánban, Észak-Amerikában alkalmazott víztisztító technológiák alapvetően fizikai módszereket alkalmaznak. És sajnos a kémiai tisztítás különös tekintettel a kis koncentrációban óriási hatású anyagokra, magyarul a gyógyszermaradványokra, nem létezik. Ha kifogunk egy halat az észak-amerikai nagytabak vidékéből, akkor azt lehet mondani, hogy a legnagyobb koncentrációban éppen antidepresszánsokat tartalmaznak ezekből a hatóanyagokból. Vannak benne antiepileptikumok is, és még különféle, például allergia ellenes gyógyszerek. Tehát azt tanácsolnám önöknek, hogy ha lehet, akkor óvatosan kezeljék azt, amiről azt állítják, hogy természetes. Természetes, hogy lesz benne a központi idegrendszerre ható anyag. Nos hát, az eddigiek alapján azt szeretném mondani, vagy azt a következtetést szeretném levonni, hogy bizony itt lenne az ideje az igazán emberközpontú gyógyszerfejlesztésnek. Ugyanis ha ekkora különbségek vannak a központi idegrendszerünk alapfolyamatai és a kísérleti állatok központi idegrendszerében zajló alapfolyamatok között, akkor talán rá kéne fordulnunk most már a tényleg emberi vizsgálatokon alapuló és mechanisztikus megértést biztosító gyógyszerfejlesztésre. A következő aspektusa ezeknek az emberi hálózatoknak, amiről még nem beszéltem, az ezeknek az eseményfelhőknek a ritmus érzéke. Tessék megfigyelni, hogy ha ábrázoljuk a piramissejtek, kosársejtek hálózatát, akkor ezek bizony ütemesen követik egymást. Tehát egyszer a piramissejtek aktívak, egyszer a kosársejtek. Piramissejtek, kosársejtek. Angolul ugye a piramissejtet piramidalszelnek, a kosársejtet basketszelnek hívják. Tehát lehet azt mondani, hogy PCBC, PCBC. Na most az a ritmus, ami egy AC/DC koncerten van, az nagyjából ugye 120-at üt percenként. hát itt ennél egy kicsit gyorsabban megy a ritmus. Ugyanis nagyjából 5000 másodperc telik el egy-egy ütem, vagy egy-egy ütés között. Magyarul 200 hercen pörög ez a kis eseménycsomag. Hogyha ennek a 200 herces csomagocskának a funkcióját kezdjük el boncolgatni, akkor viszont egy igen érdekes jelenségbe botlunk. Ugyanis Buzsáky György, aki többek között ezért a megfigyeléséért kapott agydíjat néhány évvel ezelőtt, azt találta, hogy amikor a memória bevésődés történik a kísérletes állatai agyában, akkor megfigyelhetők az úgynevezett éles hullámok. Az éles hullámok belső frekvenciája 200 Hz, és egy periódust egy kis zöld szakasszal megjelenítettem ezen az ábrán. Ez a kis zöld szakasz az eddig tart a mi sémánkban. Tehát pontosan gyakorlatilag egy szinaptikus áttevődéshez szükséges idő ez. Az is érdekes, hogy egy ilyen úgynevezett éles hullám 2-3 cikluson keresztül tart, és utána elhal. Milyen érdekes. Amikor aktiválunk egy emberi sejtet, akkor is 2-3 ciklusig tart ez az eseménycsomag, és utána elhal. Vagy legalábbis a rendezettsége jelentősen csökken. Gondolkozzunk erről egy picit. A memória rögzülésének klasszikusnak tekinthető teóriája alapján egy kétfázisú modell írja le, hogy hogyan rögzül az agykérgünkben a megjegyzendő anyag. Az agynak az úgynevezett hippokampusz része generálja ezeket az éles hullámokat, amit a Buzsáky Gyuri figyelt meg, és ez a 200 Hz-es éles hullám a memória átvitel során valahogy bejut az agykéregbe, miközben alszunk. Na most alvás közben sok minden megfigyelhető, de 200 Hz-es aktivitás az nem figyelhető meg, hanem inkább egy ilyen 10 Hz-es úgynevezett alvási orsókban dúskál az agyunk. Na most, vegyünk egy analógiát, hogyha a rádió adóvevő elvét szeretnénk követni, ami ugye úgy működik, hogy van egy megegyező frekvencia, amin az adó működik, és amin a vevő is képes az adott csatornát fogni. Ugye ezt hangoljuk a rádión, amikor az autóban ülünk, vagy otthon rádiót hallgatunk, akkor ráállunk egy adott állomásra, ez ugye az a megegyező frekvencia az adó és a vevő között, és utána ezt a frekvenciát moduláljuk, ennek az amplitúdóját változtatjuk, ennek a kis ritmusnak az amplitúdóját változtatjuk, amivel például a zenét tudjuk közvetíteni az adó és a vevő között. Vannak-e az agykéregben ilyen megegyező frekvenciák? Vannak-e az agykéregben 200 Hz-es események? Ugye az emberi kísérleteink alapján rövid eseménycsomagocskák vannak ezen a 200 Hz-es frekvencián, de próbáljuk meg ezeket megfigyelni szabadon mozgó, viselkedő állatokban. 5 évvel ezelőtt Averkin Robert kollégámmal elkezdtünk egy olyan módszert fejleszteni, ami szabadon viselkedő, szabadon mozgó állatokban egy-egy idegsejt működését fél órán, egy órán keresztül képes vizsgálni. Most ez azért előnyös, mert a rágcsálók sokkal rövidebb időket alszanak, mint mi. Tehát 5-10 perc alatt le is zajlik egy alvás ciklus, tehát meg tudjuk figyelni, hogy mit csinálnak a rágcsálók alvásban, meg ébrenlétben. Figyeljék csak, amikor éber az állat, akkor viszonylag a sima alapvonalon látják ezeket a függőleges vonalakat, ami a sejtek tüzelését, aktivitását jelenti. És aztán, amikor elalszik az állat, akkor egy ilyen hullámtevékenység alakul ki, de ezen a hullámtevékenységen csomagocskákban vannak az akciós potenciálok. Megállítom egy kicsit ezt az elvezetést, ami itt történik, és erre a részletesség korlát koncentrálni. Ugye itt kezdődik egy alvási orsó, nagyjából ezen a 10 Hz-es frekvencián, és amit itt meg tudunk figyelni ezen a szabadon viselkedő állaton, az az, hogy az alvási orsó egy bizonyos fázisában, mégpedig ezeknek a hullámoknak a völgyében, minthogyha csomagocskákban jönnének az akciós potenciálok. Zip, 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 zip. ha megvizsgáljuk, hogy milyen frekvencián következnek be ezek az akciós potenciál csomagok, akkor meglepetésünkre azt találjuk, hogy a belső frekvencia bizony pontosan 200 Hz. Tehát megvannak a 200 Hz-es eseménycsomagok az alvó állatokban. Csak eddig azért nem látták őket, mert ezek az eseménycsomagok mozognak az alvási orsókkal együtt, vagyis csak az alvási orsók hullámvölgyeiben figyelhetők meg. Olyan ez, mint amikor rögtében kellene egy vadásznak lelőni a verebeket. Elnézést kérek a hasonlatért biológus létemre. Tehát gyakorlatilag sokkal nehezebb megtalálni azt, ami mozog, ami időben mozog, mint amit fixen várunk. Tehát, hogyha úgy kerestük volna a 200 Hz-es oszcillációkat az agykéregben, hogy csak fixen figyelünk adott időablakokat, esélytelenek lettünk volna. Viszont mihelyt ráálltunk arra, hogy az alvási orsókhoz viszonyítjuk ezt a keresést, előbukkantak ezek a 200 Hz-es kis eseménycsomagocskák. Vagyis mi történik a memória átvitelkor? Olyan ez, mint amikor másodpercenként 10-szer kibe kapcsoljuk a rádiót az adott állomáson. És rövid ideig hallgatjuk. Bekapcsoljuk, kikapcsoljuk. Bekapcsoljuk, kikapcsoljuk. Bekapcsoljuk, kikapcsoljuk, ahogy az alvási orsó megy előre, mindig csak a völgyeiben kapcsoljuk be. Ugye mondtam már egy ilyet egyszer az előadáson, hogy ismétlés a tudás anyja, vagy a felejtésé. Ebben az esetben a tudásé lesz, ugyanis ahogy ismétlődik az alvási orsó hullámvölgye, ugyanazt az információ csomagot égeti bele a hipokampusz, az agyunk központi, mondjuk úgy, hogy információ szétosztó része, az agykéregbe, az alvási orsók völgyein keresztül. Úgyhogy azt hiszem, hogy így össze tudjuk állítani azt a koncepciót, és amit gondolom, hogy haza tudnak vinni majd alapvető üzenetként, hogy bizony az emberi agyban nagyon specializálódtunk azokra a folyamatokra, amelyek időben kompresszált módon rendkívül hatékonyan összerendezik a minket ért információt, és azt ismétlődő módon kvázi beleégetik az agyi hálózatainkba, és így megerősítik a szinapszisainkat. Nyilván ennek a folyamatnak valamilyen szintű előképeit kísérleti állatokban is láthatjuk. Van jó néhány klasszikus sejtípus, amit jelen esetben például ennek a sejtnek, az úgynevezett neurogliaform sejteknek az esetében már a 19. század óta ismer a tudomány. Ezeknek a sejtípusoknak a vizsgálatával is rendkívül meglepő eredményeket lehet elérni, és a hátralévő 5-6 percben ezt szeretném önökkel megosztani. Hogyha ezeknek a neurogliaform sejteknek a működését vizsgáljuk, akár az emberi, akár az állati agykéregben, akkor nagyjából azt találjuk, hogy szemben a gátlósejtek többségével, amelyek úgynevezett rövid ideig tartó gyors gátlást alakítanak ki, erre a kis időablakra tessék itt gondolni, ezek a neurogliaform sejtek körülbelül 2-3 olyan hosszú ideig tartó úgynevezett lassú gátlást alakítanak ki. Ezt több mint egy évtizede találtuk ezt az eredményt, utána 5-6 évet azzal foglalkoztunk, hogy milyen mechanizmus az, ami megkülönbözteti ezt a sejttípust az összes többi gátló sejttől, és hát mondjuk úgy, hogy így vacsora időben egy olyan példát tudnék önöknek mondani, hogy nagyjából úgy működik ez a sejt, mint a kínai tésztaleves. Gyakorlatilag olyan sűrűn hálózza be a sejt a jeladó rendszerével, az axonjával a környezetét, mint ahogy a tészta úszik az alig levesben egy ilyen kínai nudliban. Gyakorlatice emiatt bármi felszabadul ebből a sűrű axon hálózatból, jeladó hálózatból, minden megkapja azt a jelet az idegsejt környezetén. Tehát gyakorlatilag elárasztja a jeladó sejt a környezetét azzal a az idegi jelátvívő anyaggal, amit használ. Megfürdet benne mindenkit. Tetszik, nem tetszik, minden sejt megkapja a jelet. Nagyjából olyan ez, hogy mi sem tudjuk becsukni a füleinket, ha önök is unják ezt az előadást, akkor is hallják, amit mondok, feltéve, hogyha nem alszanak persze. Úgyhogy nagyjából ezt úgy hívják, hogy térfogati transzmisszió, térfogati jelátvitel, aminek a segítségével ez a sejt működik. Az igazi csavar akkor jött számunkra ezeknek a sejteknek a vizsgálatában, amikor technikailag eljutottunk arra a szintre, hogy egyetlen egy sejtnek a molekuláris összetételét is meg tudjuk vizsgálni. Ezt úgy érjük el, hogy miközben ezekkel a már korábban is látott üvegcsövecskékkel megszúrjuk a sejteket célzottan, ezeknek a csövecskéknek a vége üresen marad. Ezen a kis lyukon keresztül képesek vagyunk arra, hogy kiszívjuk a sejtnek a beltartalmát, és csak annak a sejtnek a beltartalmát, amire ráhelyeztük az elektródánkat. Ezután az így kiszívott juice-t, azt egy megfelelő molekuláris biológiai reakció eledjé higítjuk, és ezt egy nanocsövecske rendszerre terítjük szét. A koncentráció viszonyokat úgy alakítjuk ki, hogy az általunk érdekes molekulákból, az úgynevezett hírvivő RNS-ekből, ha még valaki emlékszik erre középiskolából, tehát az általunk érdekes molekulákból egy-egy ilyen nanocsövecskébe nem kerülhet több egynél. Tehát minden nanocsövecskébe vagy kerül számunkra vizsgálható molekula, vagy nem. Ezért digitális jelleggel fel tudjuk ismerni azt, hogy hány darab molekulát gyűjtöttünk be egy-egy sejtből. Magyarul meg tudjuk számolni plusz-minusz egy molekula pontossággal, hogy egy adott sejtben egy adott hírvivő RNS típusból hány kópia van jelen. És ezt össze tudjuk hasonlítani a különféle sejtek között. Például piramis sejtekből vizsgálva az inzulin hírvivő RNS-ének a mennyiségét, néhány darabot találunk csak, de hogyha ebből a neurogliaform sejtből szívjuk ki a mintát, akkor látják, hogy több mint 30-at találhatunk benne. Most, ami miatt nagyon érdekes számunkra ez a hírvivő RNS, hogy ez bizony inzulint kódol. És hát ugye én nem azt tanultam a középiskolában, hogy az inzulint azt az agy termeli, hanem azt, hogy a hasnyálmirigynek a szigeteiben termeljük az inzulint, akkor, amikor a glükóz felvételre szükségünk van. Ez a meglepő eredmény úgy ágyazódik be az emberiség által felhalmozott tudásba, hogy azt szinte nem is hinnénk. Azért merem ezt mondani, mert gyakorlatilag a 70-es évek óta ismert az, hogy az agyban körülbelül 10-szer, 100-szor olyan koncentrációban van jelen az inzulin, mint a vérplazmában. És hát ugye, mi úgy gondoljuk, hogy az inzulin az arra való, hogy a vérplazmában szabályozza a glükóz koncentrációt, illetve amikor nem szabályozza, vagy nem hatékonyan, akkor ugye cukorbetegségről beszélünk. Na most tekintve, hogy a cukorbetegségnek az előfordulása, az hát elrettentő méreteket ölt, ez a kérdés elkezdett bennünket piszkálni, hogy hát hogyan lehetséges ez, miért fontos ez. Ugye nem csak mi kezdtünk gondolkozni ezen, hanem mások is, és kiderült, hogy van egy nagyon érdekes összefüggés az időskori elbutulás, vagy Alzheimer-kor, vagy és Alzheimer-kor, és a diabétesz, vagy a cukorbetegség között. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen gyakran fordul elő az Alzheimer-kor egészségesekben és diabéteszesekben, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy aki cukorbeteg, az gyakrabban számíthat arra, hogy elbutul időskorára. Ezért például az Alzheimer-kort többen úgy hívják, hogy hármas típusú cukorbetegség. Nos, amikor aztán tovább léptünk egy kicsit módszertanilag, és már nem csak egy génnek a hírvivő RNS-ét tudtuk megvizsgálni, hanem mind a 26 000-ét, amit egy sejt ki tud fejezni, akkor azt láttuk, hogy nem csak az inzulin detektálható egy sejtszinten, hanem gyakorlatilag egy teljes génhálózatot is fel tudunk térképezni ezekből a neurogliaform sejtekből, ami reagál a glükóz koncentráció változására. Tehát ahogy azt várjuk például egy hasnyálmirigy sejttől, hogy termelje a inzulint és a hozzátartozó gének kaszkádját, ugyanezt a génhálózatot, vagy ugyanezt az úgynevezett Diabetes mellitus type 1 nevű génhálózatot találjuk leginkább változónak a külső glükóz koncentráció változtatásával. Vagyis ezek az idegsejtek nagyon hasonlóan működnek, mint a béta sejtek a pankreászban, a szervezetünkben. Végül egy kis előretekintésként azt szeretném csak felvillantani, hogy az agyba nem csak idegsejteken keresztül, vagy idegsejtek révén lehet inzulint bejuttatni, és ezzel jótékony hatásokat elérni, például az Alzheimer-kór vagy annak az előszobája kezelésében, hanem van egy nagyon trükkös eljárás, hogy szinte bármit bejuttassunk az agyba, és ez pedig az, hogyha az orrunkba sprézzük, mint egy orrcseppet. Gyakorlatilag így nagyon sokféle anyagot be tudunk juttatni az agyba, például inzulint is, és például mondjuk úgy, hogy az új generációs cukorbetegség ellenes gyógyszerek egyik zászlós hajóját, ezt a glucagon-like peptide van, tehát a GLP-1-et gyakorlatilag, ha így juttatjuk az agyba, akkor nagyon nagy esélyünk van arra, hogy előbb-utóbb jótékony hatású gyógyszereket tudunk kifejleszteni, például az Alzheimer-kór ellen. A mai előadáson tehát arról próbáltam önöket meggyőzni, hogy egyrészt az emberi agykéregben egyetlen idegsejt az a memória építőköveit egymással funkcionálisan összefüggő sejthálózatokat aktivál. Az emberi idegsejteket rendkívül erős szinapszisok kötik össze, és ezekben a szinapszisokban nem egy vezikula szabadul fel, mint a rákcsálók esetében, hanem sok. Ezért ilyen erősek ezek a szinapszisok. Azt is megpróbáltam önöknek elmagyarázni, hogy ezek a sejtszintű tanulási folyamatokkal befolyásolhatók az emberben. Ugye ismétlés a felejtés anyja, mondtam ezt akkor. Végül mutattam önöknek egy olyan, még egyelőre állati modellekben zajló kísérlet sorozatot, ahol ezt a piramissejt, kosársejt ritmust boncolgattuk, és arra jutottunk, hogy ennek bizony nagyon valószínűleg köze kell, hogy legyen a memória rögzítési folyamatokhoz. Az előadás utolsó részében pedig csak felvillantottam önöknek egy olyan eredményt, aminek a segítségével azt merem állítani, hogy az emberi idegsejtek egyesével történő teljes molekuláris analízise teljesen váratlan útvonalakat nyithat nagyon széles körben előforduló betegségek gyógyításában. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Víg Éva, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára tartja meg emberi erkölcsök állati formák, fiziognómia és zoomorfizmus az olasz reneszánszban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!
Thank you.